Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Olvassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint a találjuk Ézsaiás könyvében. A 61. fejezet 10. és 11. versében a következőképpen. Nagy öröm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett. Az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjat, úgy sarjat majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban örök élet vasárnapja előtt egy héttel vagyunk. Az oltár előtti igével szeretném kezdeni, hiszen összefüggés van mindig szószék és oltári ige között. És ennek alapján mondhatjuk azt, hogy a mai vasárnap az ítéletről szól, amely úgy fogalmazódik meg Jézusnak ebben a hasonlatában, a jó és a kecskék szétválasztásában, mint egy szétválasztás. Az ítélet az nem más, mint szétválasztás, hiszen arról is tudunk a Szentírásból, az evangéliumból, hogy addig, amíg el nem jön az a nap, amíg ezen a földön élhetünk, addig egy mixtúrában élünk, össze van keveredve búza és konkoly, és Jézus nem javasolja azt, hogy ezt a kettőt mi szétválasztjuk. Nem javasolja, hogy elkezdjük osztályozni, hogy ki hová tartozik, hiszen ez nem a mi lehetőségünk, ez nem a mi kompetenciánk, ezt egyedül az Isten tudja. Saját magunkról jó, hogyha tudjuk, hogy búza vagy konkoly vagyok. Jézus a megváltóm, vagy pedig még nem a megváltóm. De nekünk nem kell szétválasztani a gyülekezetet, nem kell szétválasztani az embereket egymástól. Annál inkább igaz ez, hogy Jézusnak a hatalmában ott van a lehetőség arra, hogy konkolyból búzává legyek. Mert mindenki konkolyként kezdi. Az eredendő bűn, Istentől elválasztott állapot, az erről szól. Mindannyian búzává lehetünk. A szétválasztás az majd ott, az utolsó ítéletnek a napján lesz. Tehát végeredményben az ítélet az egy folyamat. Ahogyan az örök életről tudjuk azt, hogy nem majd egyszer ott odaát kezdődik, hanem most kezdődik az örök élet, amikor elkezdünk hinni Jézusban. Ugyanúgy az ítélet is egy folyamatot jelent, hiszen Jézus János evangéliumában mondja azt, hogy aki nem hisz, az már ítélet alatt van. Már most, aki nem hisz Jézusban, önmagát ítéli el. Aki pedig hisz, mondja szintén János, az nem jut az ítéletre. Így mondja a levelében, hogy ítéletre sem megy, hanem átment halálból az életre. Tehát az ítélet egy folyamat, a szétválasztásnak a folyamata. Iszonyúan izgalmas és megrendítő és félelmetes. Különösen akkor, hogyha hozzáolvassuk ehhez Péter apostolnak az első leveléből a következő gondolatokat, 1 Péter 4.17-et, amikor azt mondja, mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet, itt is erről beszél, hogy már most kezdődik az ítélet, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. A másik félelmetes az, hogy az egyházon kezdődik el az ítélet. Tehát nagyon nagy tévedésben vagyunk, hogyha azt gondoljuk, hogy a templomon kívül állók, akik nem is hallottak még Jézusról, vagy fittyet hánynak az egészre, nem azokon kezdődik az ítélet, hanem rajtunk kezdődik az ítélet. Rendkívül megremegteti az embernek a szívét. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Alig menekül meg, ez azt jelenti, hogy semmi esélyük a megmenekülésre, csak Jézusban van. Tehát az ítélet rajtunk, ezen a gyülekezeten, az egyház népén kezdődik a szétválasztás. Ideiglenes lakóhelyünk van. Ideiglenes lakóhelyünk van, mert az élet az ideiglenes állomáshely. Tudjuk jól. Ezért mondja Péter szintén első levelének a 4. fejezetében, hogy ezért többé tehát ne emberi vágyak szerint éljétek le testi életetek hátra lévő idejét, hanem Isten akarata szerint. Megvan testi életünknek egy hátra lévő része, amelyről tudjuk, a közhely és vált az egyháza, nem tudjuk, hogy mennyi van előttünk, annyit tudunk, hogy mennyi van mögöttünk, meg annyit tudunk, hogy mindig, minden nappal közelebb jutunk a földi életünk végéhez. Ezt az időszakot többé ne saját vágyai szerint éljük, hanem Isten akarata szerint. De rendkívül nehéz megítélni azt, hogy mi az, ami nem emberi vágy, és mi az, ami az Istennek az akarata. Mutatja ez egyrészt azt, hogy a Jézusi példázatban a kecskék és a juhok egyike sem tudott arról, hogy rosszat tesz, vagy jót tesz. Félelmetes abban az, hogy a kecskék nem tudták, nem érezték azt, a lelkiismeretű nem jelezte, hogy nekik mit kellett volna megtenni. Fogalmuk sem volt róla. A juhok szintén nem tudták, mert ők ösztönösen cselekedték azt, amit kell. Azért, mert bennük elkezdődött egy új élet, és Isten megadta számunkra, hogy tudják, hogy mi az ő akarata, és ösztönösen azt cselekedték. Azaz, nem érdemeket gyűjtöttek abból, hogy ők elmentek és meglátogatták a betegeket, meg a börtönben levőket, meg adtak az éhezőknek, hanem ez természetesen fakadt az ő új életükből. A kecskék, akiknek nem volt új életük, azoknak fogalmuk sem volt, nem érezték, hogy mit kellett volna tenni. Másrészt azért is nagyon nehéz megítélni azt, hogy mi Istennek az akarata, és mi az én akaratom, mert az élet, ma sokszor szoktuk mondani, hogy következmények nélküli. Nem egészen értek egyet ezzel a gondolattal, de egy bizonyos értelemben igen. De arról van itt szó, hogy nem tapasztaljuk azt, hogy lenne a bűnnek, a gonoszságnak büntetése. Csak egy nagyon halvány kis hasonlattal hadd kezdjem, példával hadd kezdjem. Tegnap nem tudom, kinézte az M1-et 14 óra 56 perc és 14 óra 57 perc között. Nem látok jelentkezőket. Nem sok mindent lehetett akkor látni az M1-en. Tudnék, bemondták előtte, hogy a magyar televízió megszegte a rádiózásról és televíziózásról szóló törvénynek, azt hiszem az egyes paragrafusát, és ezért egy percre befagyasztották az adást. 14.56-tól 14.57-ig meg volt büntetve a televízió. Körülbelül ezt látja az ember nagyobb léptékben is, hogy körülbelül ilyen szintű a bűnnek a következménye. Magyarán szólva semmit nem ért. Evezzünk mélyedre, evezzünk komolyabb vizekre. Minket is komolyan érint, és egyre érzékenyebben érint az áraknak a mesterséges leszorítása, már ami a mezőgazdasági termékeket illeti. Ahogy csatlakoztunk ugye az Unióhoz, ennek a következménye ez még inkább súlyosan érint, még szabadabban áramlanak be az olcsó külföldi áruk. És nyilvánvaló, hogy éppen ezért mi magunk is vágyunk arra a támogatásra, amelyet a nyugatiak megkaptak, hogy olyan mértékben támogassák a mezőgazdaságot, ahogyan őket, nyilván azért, hogy versenyképesek maradhassunk. Hogy ne legyen az, hogy töredékért lehet megkapni mondjuk a krumplit, mint amennyiért meg lehet termelni. De nézzük még globálisabban az egész kérdést. Tudjuk jól, hogy vannak olyan dél-amerikai országok, ahol a parasztság nem tud másból megélni, mint kokai cserjének a termesztéséből. Egy újságíró járt kint Peruban, és tájékozódott az egész kérdésről, bement az egyik ilyen drogfaluba, ahová rendszeresen betörtek a felvásárlók, és rendkívül olcsó áron kényszerítették a parasztokat arra, hogy eladják a kokain leveleket. És hát természetesen kíváncsi volt arra, hogy mi is van ennek a hátterében. Miért nem másból élnek meg az emberek, amikor ez annyira kockázatos dolog? És megkérdezte az egyik zöldségesnek a tulajdonosát, hogy miért nem árulnak olyan, vagy miért nem termelnek olyan dolgokat, amelyek nem vonnak annyi bajt maguk után. És azt gyorsan behúzta a boltjába, és azt mondta, hogy nézze meg. Itt vannak a zöldségek, a gyümölcsök, mind az Egyesült Államokból és az Unióból származó termékek, és hogy megnézi az árakat, akkor látja, hogy mindet valódi értékük töredékért dobták a piacra. Ennek a fényében, azt kell, hogy mondja, nincsen esélye a perui paraszt embereknek arra, hogy termeljenek és eladják a termékeiket. Egyetlen egy, amiben még versenyezni tudnak, ez a kokain cserje. Miért lehet olyan olcsón piacra dobni termékeket? Azért, mert megvan rá a támogatás. És ezért mi is vágyunk a támogatásra, de ezzel csak fokozódik az egész visszásság. Az egyetlen, amiben versenyképesek, az a kokain cserje. Tehát hatalmas pénzek mennek el nyugat-európai országban is a termelőknek támogatásra, hogy aztán felesleges áruikkal elárasztják az egész világot, és ezzel tönkretegyék a többi gazdaságot, és még több pénzt kell ezután áldozni a drog okozta problémáknak a kezelésére. Ha jól emlékszem, egyszer volt egy film, amelyben arról volt szó, csak New Yorkban, New York költségvetéséből 25 milliárd dollár megy évente a drog okozta problémáknak a kezelésére, megelőzésére. Azt gondolom, hogy ha úgy tűnik is, hogy következmények nélküli az egész helyzet, a legfeljebb az a következmény, hogy tönkre megy a magyar gazdaság is, mégis az Istennek az ítéletét vonja ez maga után. Mi is támogatásra vágyunk, többre vágyunk, de ennek egyenes következménye az, ehhez aztán már nem kell nagyon sokat tudnunk, ez összeomláshoz vezet. Össze fogom holni az egész faramuti gazdaság. Nyilvánvaló, hogy az utolsó ítélet, az utolsó nap közeledik. Ezt nem lehet vég nélkül fenntartani. Hogyan lehetne kilépni ebből? Csak rendkívül drasztikusan, de melyikünk az, aki felmeri azt vállalni, hogy többbe szenvedsz olcsó árut, hanem megveszi a jót, az egészségesebbet, a hazai. Nem fog vágyni autóra, nem lesz vágya erre, meg arra, meg amarra. Pedig, hogyha mi ezt nem tesszük meg, akkor mi is vétkesek vagyunk, közvetett módon, vásárlásainkkal, anyagiasságunkkal, rossz döntéseinkkel, mások nyomorba döntésében. És azt gondolom, hogy ezt az egész folyamatot nyugodtan ki lehetne vetíteni a egymás közötti kapcsolatainkra, és hogy ugyanígy az egymás közötti kapcsolatainkban is minden átsző teljes mértékben a bűn. Ugyanilyen módon. Ideiglenes a lakóhelyünk. Ideiglenes. Az az idő, amit kaptunk. Azt gondolom, hogy nincsen más lehetőségünk. Nem lehet másképp ebből kitörni, mint csak arra gondolni, hogy Istennél találunk menedéket. Lehet akkor aztán gondolkozni, hogy miként lehet csökkenteni ennek az egész helyzetnek a káros voltát. Gondolkodnak azon, hogy a heroin fogják majd használni a morfium helyett a gyógyászatban, és felvásárolják az Afganisztánban árusított vagy termelt ópiumot, ópiátokat. De azt gondolom, hogy teljes mértékben ebből nem lehet kilépni, ebből a helyzetből benne vagyunk, csak Istennél találunk menedéket. Erről szól az Ézsaiási ige. Örömre, örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem. Egyedül ő az, aki örömre tud deríteni ebben a teljesen elvetemült világban. Hogyan teszi ezt? Az üdvösség ruhájába öltöztetett. Azaz, hogy az üdvösség a megmenekülés jelent halálos veszedelemtől. Hát mi az, ha nem halálos veszedelem, amiben ez az egész világ van, és amiben a személyes életünk van? Azaz, amikor az üdvösség ruhájába öltöztet, az azt jelenti, hogy kiemel, megtisztít, megtart, és felelősséggel ruház föl, hogy eldöntsük azt ebben a helyzetben, külön egyen-egyenként a saját családunkban, saját vállalkozásunkban, saját munkánkban, mi az Isten akarata. És könyörül rajtunk, mert nem tudunk kilépni teljes mértékben ebből a szövevényből. Így folytatja, az igazság palástját teríti ránk. Ő adja az igazságnak a palástját, nem mi fogjuk megtermelni az igazság palástját, vagy nem mi fogjuk az igazságot megteremteni, hanem ő az, aki Jézusban az igazság palástját nekünk adja, ahogyan a kereszten ez történt meg. Jézus az ő igazságát nekünk ajándékozta, és a bűneinket felvitte a keresztfára. Betakaroz ő érdemével, mert mi érdemtelen és elveszett bűnös emberek vagyunk. Igazságot sarja, folytatja Ézsaiás. Ez is következmény. Van következmény. Nem lehet kikerülni. Sokszor megérezzük, sokszor tapasztaljuk, hogy igen, ez lehet, hogy annak a következménye, hogy ilyen és ilyen gonoszságot műveltek. De nem csak ez, hanem az is következmény, hogy öröméneket sarja az Isten. Ahogyan a veteményeket sarjasztja, úgy sarjasztja a hívő ember életében az öröméneket. Egy amerikai misszionárius együtt érkezett meg egy hajóval, missziói útjáról az Egyesült Államok elnökével. Az elnök nyilván egy protokollális úton volt. A misszionárius talán nagyon veszélyes helyeken életét is kockára téve hirdette az igét, és mentek hazafelé. És amikor megérkeztek a kikötőbe, akkor ünneplő tömeg várta amerikai elnököt, katonazenekar, vörös szőnyeg, transzparensek, újságíróknak a hata, és amikor látta ezt a visszionárius, hogyan fogadják az elnököt, vele pedig senki nem törődik, akkor harag, egy önsajnálat borította el, és panaszával Istenhez fordult, hogy hát mi ez, hogy vele senki nem törődik. Akkor milyen hosszú útról jött? Éveket töltött távol. És akkor Isten ezt válaszolta neki halkan, szívében, gyermekem, hisz te még nem tértél haza. Értjük ezt? Te még nem tértél haza. Amikor te hazatérsz, Isten országába térsz haza. Itt ideiglenes állomáshelyünk van. Ideiglenes lakásunk van. De még nem tértél haza. De amikor hazatérsz, az Isten országában öröm ének fog fogadni, aminek nem lesz vége. A katonazenekarnak, az örök szőnyegnek vége. Senki nem emlékszik már rá. Ne sajnáljuk azt, amikor embereket sokszor bosszankodunk azon, hogy embereket hogy dicsőítenek, hogy felmagasztalnak, dicsérnek mindenért, vagy mennyi mindent megkapnak, megszereznek, annak az árán, hogy másokat nyomorba döntenek. Gondoljunk arra, amit Jézus mond, azokról, akik mások előtt dicsekedve imádkoznak, vagy adakoznak, azt mondja, megkapták jutalmat. Gondoljunk erre. Isten őrizzen bennünket attól, hogy mi is azt kapjuk, amit azok, akiket dicsérnek. Nem véletlenül óv a Szentírás attól, hogy nem egészen jó dolog, hogyha dicsérek embereket. Megkapták jutalmat. A legtöbb, amit kaphatnak az élettől, Jézus nélkül, emberi dicséret, anyagi haszon, bármilyen áldozat árán, a legtöbb, amit kaphatnak. Nekünk viszont Isten fizet meg, Isten sarjasztja az öröméneket, Isten akar örök örömmel megajándékozni az ő országában. Gyermekem, te többet kapsz. Te öröméneket énekelsz majd. Ezekkel a gondolatokkal készüljünk nagyon komolyan. Örök élet vasárnapjára. Hát az örök élet vasárnapja is értünk van. Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy te örök javakkal akart megajándékozni. Könyörülj rajtunk, hogy mi ideig való javakért törjük magunkat, izgatjuk magunkat, aggodalmaskodunk. Ha ezt tesszük, beleveszünk ebbe az egész kavalkádba. Kérünk téged, hogy terítsd ránk üdvösségedet, igazságodat, ments meg bennünket. Tiéd vagyunk, Uram. Ments hát meg.